Kumiklós történész az Inforádió arénájának vendége. Gorbacsov szintén a visszaemlékezésében, amit a Párizsi lapnak adott, azt mondja, hogy a legmagasabb rangú pártvezetők is mindenféle védőfelszerelés nélkül mentek el Csernobil környékére, tehát egyszerűen nem tudták, hogy mi történik, nem szándékosan tartották vissza az információkat, ők se tudták, ez igaz lehet?
Ez nem igaz. Részben az legmagasabb pártvezetők, főleg a Moszkvából jött pártvezetők, azért nem mentek olyan közel a csernobili balesethez. Nem véletlen, hogy ezek mind életben is maradtak. Rengeteg ember halt meg. Hadd mondjak egy példát. Én ismertem, az Egyesült Államokban találkoztam egy csernobili mérnökkel. Ő nem szenvedett balesetet, mert valamikor március 24-én azt mondta, hogy védangyala volt az a fekete örmény nő, akivel megismerkedett, és megkérte volna már április körül kezét, de hát összejártott emberekkel, ivott, cigarettázott, kártyázott a nő, ez nem balhézott vele, kiabált, és azt mondja, azért, mert a menyasszonya ilyen házsátos volt, keményen lépett föl, cserélt műszakot, nem volt ott, 9-en voltak a részlegnél, akkor vagy később 8-an meghaltak, ő életben maradt. És amikor én megismerkedtem vele az Egyesült Államokban, akkor is beteg volt, csak zárójelben mondom, tessék elképzelni, ő katasztrófa turizmust próbált szervezni, már mint az amerikai állampolgár, és túl közel ment. Még most is veszélyes túl közel menni bizonyos nagyon-nagyon fertőzött területhez, és ő úgy látszik, kapott valami besugárzás félét, vagy valami. Na most később is az emberek kaptak nagyon súlyos besugárzást, és születtek mutánsok, születtek szörnyű külsejű emberek, nem tehetnek természetesen erről. Most is, ugyanakkor az emberi természet úgy látszik nagyon szívós, mert ott laknak Csernobil az erőműhöz a legfertőzettebb területen olyan lakók, most több film is foglalkozott ezzel az évfordulón, kár ezt elmondani. Csak annyira a természet valahogy visszavág, mert az Egyesült Államok is a Csendes Óceán sziget volt amerikai atombomba, meg hidrogénbomba kísérletek, és a környező korán zátonyokon az élet aztán megindult. Itt is tobzódik a természet, a vadak kijöttek az állatkertből.
Hát csak ember nem költözhet
oda. Az ember nem költözhet oda. Na most nagyon érdekes volt, hogy Kijevből jöttek alacsonyabb beosztású és alacsonyabb szintű pártvezetők, és katonai parancsnokok, de az elit közül is tényleg kaptak besugárzást, az elit közül senki nem szenvedett balesetet. Nekem Rizskov, egykori szovjet miniszterelnök mesélte, hogy ő volt talán az, aki a legközelebb ment helikopterben a baleset színhez, és viszont egy tapasztalt második világháború pilóta, amikor Rizskovnak az atomszakértők mondják nyugodtan, még tovább, tehát ők optimisták hivatalból, mert tényleg ez egy külön állatfaj, akik foglalkoznak az atomerőművekkel, vagy a hidrogénbomba gyártással, ki tudja mivel, mindig azt mondják, hogy ez veszély, tehát sokkal veszélyesebb egy vonatra felülni, nagyobb a sansz, hogy összeütközik egy másik vonattal. De az a illető azt mondta, hogy nézze, Rizskov elvtárs, nem viszem közelebb, forduljunk vissza. Azt mondja, a második világháború végén ugyan, de részt vettem a második világháborúban. Nagyon érdekes az emberi természet, utólag megszépíti Gorbacsov és másik a történetet. Megalakult egy kormánybizottság, ez a kormánybizottság persze főleg szociális dolgokkal törődött, és elég későn a környező 100 kilométerre van Kijevtől körülbelül Csernobil, a Pripyat nevű város lakosságát elég későn, nem olyan gyorsan költöztetik ki. Az Egyesült Államokban voltak hasonló balesetek, nem olyan nagyszabások, de akkor abban a pillanatban megfogják a dolgokat. Itt nem sikerült megfogni a dolgokat, mert azok a mérnökök, akik ott dolgoznak, nem mernek szólni, nem merik leállítani a dolgot, tehát ők félnek attól, hogy leváltják őket. Nem arra gondolnak, hogy inkább én vállalom a kirúgást, de akkor nem lesz egy óriási baleset. Beszűkül az agyuk, azért homo szovjetikusok, azért szovjet emberek, mert az őseik Sztálin alatt szocializálódtak. Ők, ha idősebbek, ők Hruscsov és Brezsnyev alatt szocializálódtak. Meg lehet ezt a dolgot örökölni. A másik dolog pedig nagyon lassú volt a mentés, és a harmadik, el kell titkolni mindent a nyugat elől. Szerbicki állt akkor az ukrajnai pártszervezet élére, tapasztalt ember, Brezsnyev legjobb barátja, közel 70 évhez nyugdíj előtt állt. Mibe került volna neki, hogy akár önhatalmulag, akár Gorbacsovval összeveszve és a moszkvai vezetéssel leállítja a Kijev lakosságának a felvonulását. Gyönyörű napos idő, alig van felhő, nincs eső, rögtön kivonulnak a dolgozók, május, majár is, a Csernobilhez közel eső városokban is, falvakban megtartják a népi felvonulást, tehát az a híres effektus, mint nálunk volt, sör, virsli, stb. És tessék elképzelni, ez a lakosság ki tudja miért, de magában hordozza a Csernobili baleset okozó, mondjuk okozó fekete foltokat képletesen szólva, de a felhő viszont elviszi az egész bajt, és szerencsére nem Magyarország felé, bár mondjuk egész Dunán túlig eljutott, egészen ott Kaposvár, meg aztán Szegedig majdnem eljutott, de akkor is a felhő, tehát volt egy ilyen kis vonal, de a felhő észak felé megy, tehát Finnország, Svédország, nem véletlen, hogy például a magyar kormány, úgy tudom, a finn diplomaták tájékoztatják először, meg a svéd diplomaták, utána a felhő elmegy Belorusszia felé, és tökéletesen megfertőzi ezt az országot. Arányait tekintve a belorusz lakosság most a legfertőzöttebb, és arányait tekintve az a föld a legjobban ki van pusztítva. Tényleg egy terméketlen föld van gyakorlatilag egy csomó helyen. Szenved most is a belorusz lakosság, és Lengyelországot is érinti. De úgy látszik, nagyon messzire is eljutnak a veszedelmes felhők, mert például nem véletlen az, hogy Angliában, tegyük fel, persze nem ettől betegedtek meg a fiatal gyerekek akkor, de 1000 akkori gyerek, vagy azok szülei perlik a most is a szovjet, volt szovjet kormányt, tehát Oroszország elvállalta, ugye, hogy átveszi az adósságokat, és Oroszország, mint a Szovjetunió legnagyobb utódállama, sokáig a Csernobili balesetért vállalta a felelősséget.
Hogy kérjek vissza egy kérdés erejéig Gorbacsovra, aki azt mondta 20 évvel később, hogy szerint a Szovjetunió bukásának egyik világos oka az a Csernobil volt. Ebben igaza lehet?
Ebben talán igaza volt, de hát sokkal súlyosabb dolgok is történtek, nem olyan volumenű dolgok, mint Csernobil korábban, de például 1954-ben és 55-ben a Varsói szerződés 55-ben alakul meg, 54-ben még nincs Varsói szerződés, de külföldi, tehát a úgynevezett népi demokráciák katonai vezetői előtt, először, és utána már, amikor megalakul a Varsói szerződés, akkor már hivatalos küldöttség előtt is, tehát a Varsói szerződés katonai vezetője előtt, politikusok előtt, Georgi Zsukov, a II. Világháború nagy hőse, Berlin ugye kapitulál, miután Zsukov csapatai bevonulnak, tehát óriási nimbusza van. Zsukov vezetésével van egy hadgyakorlat, egy atombomba szerűség robban föl, és ugyan nagyon gyatra, de felszerelésben, tehát milyen védőfelszerelés, a katonák valójában az atombomba robbanás után nem olyan sokkal átmennek ezen a területen. Ma egy pár ember él közülük, szinte mindenki azonnal meghalt, a környékbeli települések akkor jószerivel kipusztulnak, és ezek az emberek, akik sokáig vegetáltak éveken át, ugyanolyan, majdnem ugyanolyan tünetekkel küzdöttek, mint Csernobil és Csernobil környékének az érintett lakossága, és hát őt megtehette Zsukov. Megtehette ezt valósággal egy ezred, aztán még egy alakulat, aztán egy műszaki alakulat átment a megfertőzött zónán. Tehát gyakorlatilag oda hajtják a Vágóhídról békeidőkben ezeket az embereket. Na most, aki ilyen körülmények között nőtt föl, hogy minden titkosítva, amikor lépfene fertőzés volt Jekaterinburg, a mai Jekaterinburg, az akkori Sverdlovsk környékén, erről nem tudott a világ. Kisebb balesetek voltak, például Leningrádban is volt egy ilyen baleset, a kisebb, nagyon kisebb, sokkal kisebb baleset, mint a Csernobili. Erről általában nem tudott a világ. Tehát a szovjet éhínségről a 30-as évek elejé kolhozok létrehozása során mesterségesen előidézett ukrajnai földre, Szovjetunióban éhínségről a külvilág tudott csak azért, mert ott voltak nyugati diplomaták, meg írt az ukrán lakosság, 1 millió ember kipusztult Ukrajnában, a 3 millió gyerek, hát erről hivatalosan nem tudtak, ez nem volt. Csernobillel megpróbálják eljátszani azt, hogy ilyen nincs, 2 nap múlva is azt mondják, hogy ezek lokális, nagyon kis baleset. Csepegtetik a sajtónak
akkor már mérik a svédek, akkor már mérik a finnek, akkor már Budapesten mérik, és a Budapestről állítólag napi pontosságú, órára lebontott pontosságú információkat adnak diplomáciai úton a környező országoknak, nem a magyar lakosságnak, hanem a környező országoknak.
A magyar főkonzul is jelenti, a moszkvai egység is jelenti a kiszivárogtatott vagy kiszivárgott információt, de hát ez minimális ez az információ. Nagyon érdekes, hogy a magyar kormány megosztotta akkor informálisan a nyugati matákkal azt a kevés csöpnyi információt, melyhez hozzájutott, és nyugaton persze hogy az a hír volt akkor, hát az a Kádárféle Magyarország, ez más. Emberarcú Magyarország, lám, itt legalább hivatal. Elmondják nekünk, de azért megtörte a csendet egy Boris Jelcin nevű pontos, aki akkor már nem Sverdlovszki pártitkár, hanem Moszkvában van, Gorbacsov akkor még szövetségese és híve, és Gorbacsov kinevezi Jelcint a moszkvai pártbizottság élére, és ezzel megássa a saját sírját, mert később kőkemény riválisa lesz Jelcin. De csak egy év múlva, 1987 novemberében. És akkor Jelcin a Nyugat-Német Kommunista Párt kongresszusán, hát egy nagyon pici párt kongresszusán, ott van Nyugat-Németországban, gyakorlatilag ez majdnem, hogy egy üdülő út, ez egy gesztus, az energikus fiatal, hát jóval 50 körüli Jelcin, de hát 50 fölötti Jelcin, de hát a gerontokrátákhoz, a 80 éves Tihonovhoz képest, persze ez egy fiatal ember, majdnem úgy kamasz, kimegy Németországba, megdöbben egyébként, hogy milyen szupermártek vannak, azt mondja Jelcin, hogy ők megnyerték a második világháborút, sírva fakad szabályosan. Na most Jelcin beszél a sajtó képviselővel. És Jelcin sem tud túl sokat azért részleteket, de azért például a bécsi atomenergia ügynökség képviselője megjegyzi, hogy a Jelcin-féle információ mennyire részletesebb, mint a hivatalos szovjet információ. Az újságírók hegyezik a fülüket, és a szovjet, nyugat-németországi szovjet követség kétségbe esett táviratokat küld, hogy Jelcin nem hallgatván a nagykövetre, a sajtóhatasére, gondolom a KGB összekötőre sem, Jelcin eléggé letette a lapokat, sőt ott ivott együtt viszkizett a nyugati újságírókkal is, hogy eléggé majdnem, hogy Borisnak szólítatta magát részegen.
Ez jellemző volt rá később is állítólag, bár ez a kapcsolatítésnek egy módja lehet, hírek következnek utána, innen folytatjuk, Kun Miklós történész, a vendége.